Folytatódik a Barangoló az Inforádió belföldi turisztikai műsora. Exterde Tibor beszélt Ifjú Györggyel, a Vendégváróportál turisztikai igazgatójával, Fótról.
Ha valaki elmegy és a Fóti templomot meg akarja nézni, megteheti. Ez is egy olyan templom, amit csak vezetéssel lehet megnézni, tehát fizetni kell érte, ami én helyesnek találok, mert végül is olyan érték műemlék, hogy bárhol egy múzeumban elmegyünk, ott is meg tudjuk, hogy fizetni kell érte. De ami nagyon különleges, az az altemplom, a Károlyiak temetkezési helye, és itt van a templomnak a büszkesége, egy csodálatosan szép darab, és Magyarországon egyedülálló darab, egy bizonyos Gaetano Bianchini, firenzei Piatra Dura művész készítette az altemplom oltár asztalának a berakását.
Mi ez a Piatra Dura?
A Pietra Dura magyarra fordítva kemény követ jelent, és lényegében a márvány, illetve a kemény kő berakásos művészetet jellemzi. Ugye, lényegében a köveknek a csiszolását, és ez alatt nem csak a drága kövek, vagy a fél drága kövek, hanem a márvány és egyéb szépszínű köveknek a csiszolását is értem, már ugye a rómaiak elkezdték, de valójában Firenze az, és a Mediciek kora az, amikor megindult ez a különleges kőintarzia művészet, 1588-ban hozta létre az egyik Medici azt a Pietra Dura műhelyt, amelyik egyébként még abban az időszakban, tehát 300 évvel később, amikor a Fóti templomnak az oltár lemeze készült, még mindig működött egy manufakturális alapon. Úgy képzeld el, hogy az évják Pietra Durának, mert márvány alapba bemélyítik a képnek a körvonalát, illetve az alapját. És akkor különböző színű márvány féldrágakő vagy drágakövekből ilyen 2-5 milliméteres lemezkéket csiszolva azokat precízen kivágják megfelelő formára, mint egy puzzle.
Csak három dimenzióban, mert és az, kell a mélységére.
Kell a mélység is, és ezt belehelyezik, nagyon szorosan egymáshoz csiszolva, belehelyezik ebbe a márvány alapba, beleragasztják, és végül összecsiszolják, és csodálatos márvány mozaik, színes kőképek jönnek elő.
Lenne, csak sose fakul a színe, pontosan, mert anyagában pontosan vannak színezve.
És ugye azért nem mozaik, mert ugye a mozaik az üveg.
Uh-huh. És festett.
Tipikus. Nem feltétlenül, mert a saját színében.
Persze.
Uh-huh. Az eredeti velencei üveg mozaik, ugye az nem festett üveg, hanem színezett üvegből készült hasonló módon. De ez kövekből, méghozzá nagyon nagy keménységű kövekből, mint mondtam, márványból, féldrága kövekből csiszolással készül, és ezt elsősorban ugye Itáliában, a szerte Európában alkalmazták különböző díszes felépítményeknél, templomoknál. Hozzá szeretném tenni azt is, hogy nem csak kőbe tették ezt az úgynevezett kőintarziát, hanem adott esetben fába is, nem is olyan régen olvastam, hogy a világ legdrágább bútor darabját szerezte meg egy árverésen a valamelyik Liechtenstein herceg, 8,5 millió fontot fizetett egyetlen egy bútor darabért, ami szintén ezzel a Pietra Dura technikával készült, tehát márvány és féldrága kő berakással. Lenn az altemplomban egy nagyon szép ilyen késő reneszánsz mintakincsel rendelkező oltárlapot láthatunk. Persze van ott más is, megint csak itt olasz művészeknek, Pietro Tenerarinak a két szobrát láthatjuk ott a kripta bejáratánál. Ha fölmegyünk a templomba, akkor hát természetesen amellett, hogy körbenéztünk vezetéssel, és hát úgyis megmutatnak nekünk mindent, akkor találkozhatunk fönt is egy érdekessége, és ez pedig Szent Lucentius vértanúnak a csontváza, ha lehet így fogalmazni, illetve hát ugye szegény vértanút, aki valamikor a Krisztus utáni 4. század elején halt vértanú halált, és az egyik pápa ajándékozta a Károlyiaknak. Hát ugye üvegkoporsóba állították ki itt a templomban, de aztán jött a második világháború, a barbárok, hát itt is működtek, összetörték a csontokat, és végül is a jelenleg egy ilyen viaszból készített más a látható üvegkoporsó alatt, és a csontuknak pedig egy külön koporsót készítettek. Na hát ennyit azért a halottakról, ugye vagy ott vagy jó, semmit, tehát menjünk egy kicsit élő területre is. Hát akkor kijöttünk a templomból, akkor irányja a Károlyi kastély. Azt hiszem, hogy a kicsivel idősebb generáció az a Fót és a Károlyi kastély nevének hallatára rögtön a gyermekvárosra, a Fóti gyermekvárosra gondol. Ilyen hosszú ideig itt volt, még ma is találhatók itt házak, persze ma már egészen más alapon működik. A kastély egy részét visszakapta a Károlyi család, úgyhogy laknak is benne Károlyiak, és hát megpróbáltak valamit helyrehozni a kastélyon, nem nagyon lehetett, talán dísztermet igen. Maga a kastély eredetileg klasszicista stílusban készült, és hosszú-hosszú ideig vita volt azon, hogy kiépítette Pollák Mihály, Hild József, vagy bárki más. Az is vitatott volt, hogy Ibl végül hozzányúlt, vagy nem nyúlt hozzá, valószínűleg módosított rajta. A kastélyt elsősorban kívülről tudjuk megnézni, de a kastély mellett legalább olyan fontos a kastélynek a parkja, ahol egy nagy sétát tehetünk. Persze ma már ez a park, ez messze nem tükrözi azt, ami valaha lehetett, hiszen a gyermekváros házacskái, épületei, sportpályái vannak benne. Nem tudom biztosan, hogy a 19. század második felének legnagyobb kertépítő művésze, Jámbor Vilmos, aki egyébként József főhercegnek volt az udvari kertésze, dolgozott a Károlyiaknak. Tehát az ő nevéhez fűződik például a mátrai Károlyi birtokokon parádon a Parádi Parknak a kialakítása, és a Parád és Recs között húzódó híres nevezetes gesztenyesornak, vadgesztenyesornak az ültetése. Feltételezhetően Jámbor Vilmos dolgozhatott a Fóti kastélypark kialakításában is. Nyomokban megvan még ennek a feltehetően nagyon szép angol parknak a hangulata, néhány nagyon szép 100-150 éves fával, cserjével találkozhatunk. Mindenképpen megér egy sétát. Mielőtt egy kicsit nagyobb sétára vállalkoznánk, mert maga a park esztétikai élmény, de hogyha valaki inkább a botanika iránt érdeklődik, akkor ne maradjon meg közvetlenül Fóton, hanem induljon el a Fóti Somlyóhegy felé.
Somlyóhegy, az mekkora hegyet kell alatta érteni?
A Somlyóhegy az iszonyatosan magas.
286 és fél méter?
Fantasztikus.
Nagyjából ennyi?
Tibor, 288 méter.
Beletrafáltam, majdnem.
Nem tudom, hogy ez a vakkakas szindróma, vagy...
Ezért vakjuk, igen.
Nem... Igen, hát éppen, hogy csak kiemelkedik ott a gödöllői dombvidék előtti területen a Fóti Somlyó, ami egyébként egy nagyon érdekes geológiai képződmény is, de alapvetően igazából két ok miatt zarándokol ide az ember el. Az egyik az egy irodalmi túra, ugye Fóton Fáj András Présházában írta Vörösmarty Mihály az egyik legismertebb versét, a Fóti dalt, ugye fölfelé megy a borban a gyöngy, jól teszi, tőle senki a jogát el nem veszi. Ugye, és csak a végén ugye a legfontosabb, hogy helybarátom, honfitársam, bort igyál, víg, komor vagy csüggeteg vagy, csak igyál, borban a gond megbetegszik, él a kedv, nincs a földön gyógyerőre többi nedv. Hát ez nem azt jelenti, hogy legyél alkoholista, hanem olyan igazából úgy, ahogy ez kell, élvezd a bort, ami az egy legnyemesebb ital.
Amennyi jól esik.
Ezt a Vörösmarty féle Fóti dal jelentett egyébként egy nagyon neves színművészünk is megörökítette fönn a hegyen az étterem falán, Agárdi Gábor, aki nem csak neves színművész volt, hanem nagyon jó nevű festő is.
Ikonfestő.
Főleg ikonfestő, de képzeld el, hogy Fóton, a Fóti Somlyón falfestménye van méghozzá. Azt jelentette meg, ahogy Vörösmarty Mihály a Fóti dalt verseli. És hogyha kicsit körbenéztünk az irodalom táján, akkor keressük meg a Fóti Somlyó tanösvényt, mert itt számos érdekességgel találkozhatunk a jégkorszak óta itt élő növényekkel, amelynek a nevei elkápráztatják különösen a laikusokat, mert itt a buglyos here, a hengeres pereműzs és a szártalan csűdfű, hát a biológusoknak és a növénytanosoknak egyszerűen a nyálát csordítja.
Ez biztos, hogy a jégkorszak óta itt élnek? Tehát ezt fixre lehet venni?
Igen, ezt mesélte egy biológus, aki a jégkorszak óta tanulmányozza a növényeket. Nem, hát ez természetesen. Ezek az úgynevezett reliktum növények azért kísérhetők aránylag könnyen figyelemmel, mert azért a jégkorszak idejéből a különböző szedimentekben, a különböző korok lerakódásaiban, ugye itt nem kell, ez nem egy annyira régi időszak, tehát ez több mint egy olyan másfél millió évvel ezelőtt, még akár te is emlékezhetnél rá. Szóval megmaradtak a bizonyos pollen minták, megmaradtak. Tehát tudják nagyon jó, hogy milyen típusú növények élhettek itt ebben az időszakban, de ugyanakkor azonban nagyon gazdag a lepke faunája a Fóti Somlyónak. Tehát aki veszi a fáradtságot és útnak ered a Somlyóhegyen, nem tudom, hogy a Fóti dal által javasolt borozás előtt vagy után, én azt mondanám, hogy inkább előtte.
Mert szerintem még inkább után az állatvilág védelmében, mert ha valaki eleget borozik a Somlyón, akkor semmi esélye nincs arra, hogy hatékonyan fogjon lepkét, és így nem tud kárt okozni bennük.
Igen, illetve négy kézlábra ereszkedve közelebb kerül a lepkékhez.
Ez igaz. Ez itt a Balangoló, az Inforádióban, a stúdióban Ifjú György, a vendégváró portál turisztikai igazgatója. Mindjárt innen folytatjuk.